kedves jelenlévő és az ige hirdetést a felvételről hallgató és esetleg néző gyülekezet. Isten szent igéjét hallgassuk meg felállva Mózes második könyve 16. részéből a 11. verstől ezt olvassuk. És szólt az Úr Mózesnek mondván, hallottam az Izrael fiainak zúgolódását, szólj nékik mondván, este húst esztek, reggel pedig kenyérrel laktok jól, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti istenetek. És történt, hogy este fűrjek jöttek fel, és ellepték a tábort, reggel pedig harmadszállás lett a tábor körül. Mikor pedig a harmadszállás megszűnt, imé a pusztának színén apró gömbölyegek lettek, aprók, mint a dara a földön. Amit meglátták az Izrael fiai, mondták egymásnak, mán ez, mert nem tudták, mi az. Mózes pedig mondta nekik, ez az a kenyér, amelyet az Úr adott néktek eledelül. Eddig olvassuk a szent igét. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, a nehézségek, a próbák sok mindenre valók, sok mindenben áldást jelenthetnek számunkra, és ezek közül az egyik az, hogy egy kicsit jobban megismerjük önmagunkat, a lehetőségeinket és a gyengeségeinket egyaránt. Az önmegismerés nagy utazása az, amire Isten népe elindult. A rabszolgaságból vezette ki őket az Úr. Fontos tapasztalat volt az is a számukra. Nem így kezdődött a dolog, de ide futott ki József után, hogy rabszolgává lettek Egyiptomban, és erre minden Pészakkor vissza is emlékeznek, rabszolgák voltunk Egyiptomban, és ez üzenet mindannyiunk számára, hogy életünknek egy időszakát képzeljük el akár így, hogy nem magunk dönthettünk bennünket érintő dolgokról, mások döntöttek helyettünk, ezért van például a New York-i egyezményben a prostitúció is a rabszolga törvénnyel egy lapon, hiszen abban is nem dönthet a szerencsétlen prostituált arról, hogy mi történjék vele, és azt mondják a jogszabály alkotói, hogy ez akkor is igaz, hogyha maga áll ki a testét árulni. De nem csak erről van szó, hanem a kiskorúság időszakáról is, amikor mások döntenek, milyen jó, hogyha kedves és jó, felelősségteljes szülők hoznak megfelelő döntéseket a gyermek helyett, de egy időn túl ez is terhessé lesz, és el kell jönni annak a pillanatnak, és ezt gyakorolni kell már a nagykorúság előtt is, amikor kiki maga veheti kézbe a sorsát, és szükséges, felelős döntést hoznia, szükséges szembenézni az életnek a nehézségeivel is. Isten szerette volna, hogyha a népe nagykorú nép lesz, amely bölcsen dönt és határoz, és amelyet akár magukról megfeledkezett és gonosz vezetői sem tudnak a maguk szája íze szerint és elgondolásai szerint oruknál fogva vezetni. Nagyon fontos látni azt, hogy egy-egy válságos, nehéz pillanatban nekünk mindenképpen Isten normáit kell követnünk, hiszen a teremtés pillanatában is megfogalmazódik már az, hogy Isten a maga modellje, a maga elképzelése, a maga gondolkodásmódja, a maga képmása szerint alkotta meg az embert, és azt szeretné, hogyha valóban visszatükrözné a mi arcunk, a mi jellemünk az ő valóságát és igazságát. Ezért beszélnek a keresztény emberek, keresztények mi is, arról, hogy Jézus az a minta, akiben Istennek ez a valósága tükröződött, és ez az, ami miatt a távolabbról jövők, régi szóval a pogányok, benne ismerték fel a megváltójukat, és kezdték el őt követni, mert az ő arcán tükröződött vissza egy ember arcán az Isten tökéletességének a valósága, az igazi üzenet Istenről, nem a saját elképzelésünk szerinti gondolata bennünket félelemben tartó Istennel kapcsolatban, hanem a szerető, a mennyei atyáról szóló üzenet benne tükröződött, azért jött, hogy erről győzzön meg bennünket Isten minden képzeletet felülmúló szeretetéről. De hogy ide eljussunk, ehhez nagykorúvá kell lennünk, hogy ezt megértsük, igeneljünk, megtérjünk, magunkévá tegyük. Istennek eleve volt kegyelméből és szeretetéből adott új emberi vonásainkat, felöltsük csak ugyan magunkra. Hát Isten népe a pusztai vándorlás alatt 40 éven át gyakorolta ezt, és bizony voltak már az első lépéseknél nagyon nehéz próbatételek, már az indulásnál is. Sőt, azt megelőzőleg, amikor Mózes feltűnt azzal az üzenettel, hogy az örökké való véget akar vetni a rabszolga sorsnak. Először mindenki boldog volt, de a fáraó hallva, hogy milyen bújtogatás történik itt, és valaki milyen kemény és határozott szavakkal próbálja megváltoztatni azt a világot, amiben ő az egyszemélyi vezető olcsó munkaerőhöz jutott, és engedelmes, majdnem állati sorban lévő tömegekhez, akik nem veszélyeztethették az ő hatalmát. Ó, mennyi zsarnok volt minden mai napig, aki hasonlóképpen gondolkodott, és aki nem tud megtérni ebből a magatartásából, akit csak megdönteni, csak félreállítani, csak csapásokkal ellehetetleníteni lehet. Szóval, amikor a fáraó ebben a nehézségben is még tovább fokozta a rabszolgák nyomorúságát, akkor először fogalmazódott meg, hogy inkább maradjunk rabszolgák, de nem akarunk kockázatot vállalni azért, hogy szabadok legyünk. Először ízlelték meg Izrael fiai, hogy bizony a szabadságért áldozatot is kell vállalni, nem fog szabadságot kapni és elérni az, aki nem hajlandó ennek a terheit és nehézségeit is választani. Azt mondja itt az Úr, hogy hallottam Izrael fiainak zúgolódását, mert zúgolódni kezdtek most is. Ahogy kétségbe estek, amikor az üldöző egyiptomiak utolérték őket a Nádas-tengernél, ahogy azt kiabálták, hogy nincsenek-e sírok Egyiptomban, miért nem maradtunk otthon, ahogy itt nem sokkal ezelőtt, az élmény előtt, amikor három napi bolyongás után a pusztában még mindig nem találtak vizet, és nem tudták, hogy Élim bőséges 12 forrása várja majd őket, pillanatokon belül megint zúgolódni kezdtek, mert szomjaztak. Igen, Isten olykor megéheztet és megszomjaztat, így mondja Mózes a visszatekintésben, úti visszatekintésében, hogy megéheztetett és megszomjaztatott, hogy megtudja, mi van a szívetekben, illetve hogy ti is megtudjátok, hogy mi van a szívetekben, a zsigereitekben. Mire gondoltok? Ösztönösen, mert igen, az éhség, a szomjúság, az anyagi gondok azok, amelyek sugallják azt, hogy legyünk inkább szolgák, rabszolgák, csak legyen kiszámítható a ma, vagy a holnap. Jobb az anyagi biztonság, mint az esetleges nélkülözéssel, vagy küzdelmekkel járó szabadság. A hús és a kenyér, az evés problémája az, ami őket leginkább megfogja. Nagyon érdekes, hogy az első kísértés a szabad akarat próbájánál a Biblia első lapjain hasonlóképpen erről szól. Isten azt mondta Ádámnak és Évának, az embernek, hogy ne vegyen a kertnek egy bizonyos fájáról, Isten fája volt ez, a másik embernek a jogai, ne nyúljon ehhez a fához, hanem a kert összes többi fájáról bátran egyen. De mégis megkísérthető volt a gonosz által, a kígyó által, aki úgy fogalmazza meg ezt a tiltást maga demagóg és populista módján, hogy Isten csak ugyanazt akarja-e mondani, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek. Vagyis Isten éheztetni akar-e benneteket, meg akarja-e vonni tőletek azt, ami nektek jár. Olyan gyakran tévedünk és gondoljuk azt, hogy a fölösleges felhalmozás az nem garancia Istentől, annak a lehetőségese. Hallottam most valakiről, egy művésznőről, aki, amennyire én tudom, egyedül vagy másodmagával él, aki állítólag 600 kiló húst vásárolt ebben az időszakban, nem tudom, hogy hol helyezi el és mit fog vele csinálni, de most is látható a gyorsan kiürülő polcokon, hogy az emberek nem tudják elhinni azt, hogy gondoskodni fognak róluk időben, és hogy elég minden napnak a maga baja. Amikor Jézus a mi atyánkot tanítja, akkor abban azt mondja, hogy a mi mindennapi kenyerünket, a mára elég kenyeret kérjük a mennyei atyától, és ő azt megadja majd nekünk. Isten tehát hallja az embereknek a zúgolódását, most, amikor úgy érzik, hogy elfogyott az Egyiptomból hozott tartalék, hiszen mint egy 2 hónapja bolyong már a nép, és az a liszt, amit esetleg magukkal hoztak, az mára már nincs, és nem látják, hogy honnan lehet pótolni ezt a hiányt. Normális esetben talán elég lett volna ez a 2 hónap arra, hogy Egyiptomból az ígéret földjére megérkezzenek, de Istennek más tervei voltak, és az a tanítás, amit Izrael népe kapott, valamennyiük tanúságává lesz, Bibliává lesz. Muszáj megállnunk egy pillanatra a zúgolódás gondolatánál. A tarzusi rabbi, akit mi Pál apostolnak nevezünk, nagyon érdekes és fontos levelet írt, ezt a római gyülekezetnek írta, és ennek a levélnek az első fejezetében, mindjárt az első gondolatok között, az első fejezet 21. versében úgy beszél az emberekről, hogy bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsőítették őt, sem néki hálákat nem adtak, hanem az ő okoskodásaikban hiába valókká lettek, vagyis zúgolódni kezdtek. Ez az Isten elleni bizalmatlanság az, amiről az előbb mondtam, hogy már az első próbatétel alkalmával megfogalmazódik, amikor az ember nem tud hálát adni az összes többiért, ami van, a kert többi fájáért, és nem tud a világra hálaadással tekinteni. Tessék csak megfigyelni, hogy ugyanabban a korban az egyik ember boldog, hogy itt lehet, hogy ebben a kihívásban ő is szerepet kapott, amit az élet jelent, tud örülni a napnak, és tud örülni a borús időnek is, hisz megérti, hogy nem csak az ő jókedvéről van szó, hanem Istennek egyéb megoldani való problémái is vannak, és nem tudja látni a dolgokban elrejtett jót, a bujócskát, amit Isten játszik az emberrel, az örömöt, amit beletitkolt minden nehézségbe is, és elkezd zúgolódni. És Izrael fia is már is elfelejtették azt, hogy milyen hatalmas dolog történt az életükben azzal, hogy Isten kivezette őket a rabszolgaság állapotából. Amikor elérkezünk majd a 10 parancsolathoz, Izrael fiaival együtt, akkor azt látjuk, hogy annak az élén, az első igében éppen ez fogalmazódik meg, én az Úr vagyok, a te Istened, aki kiosztalak téged Egyiptomból, a szolgaság házából. Innen vezethető le a többi, hogy ne legyenek idegen isteneit, hogy ne őj, ne lop, és így tovább. Hiszen szabad vagy, itt kezdődik minden, hogy Isten szabaddá tett, és ez az, amiben az ő lénye, ami számunkra elsősorban igazán megtapasztalható, azt az Istent imádjuk, aki szabadságot adott nekünk, és imádjuk azt, hogy úgy adta ezt a szabadságot, hogy benne szerep jut nekünk, tudunk küzdeni, sőt fontos, hogy küzdjünk, hogy kiderüljön, hogy fontos-e számunkra mindez, hogy eljussunk oda, hogy nem az ösztöneink, a zsigereink irányítanak bennünket, hanem tudunk nélkülözni, és fontos üzenet ez nekünk most bőjt időszakában is, a lemondás gyakorlása, hogy jusson a másiknak is, a szeretet korlátozása is, ahogy Olgi az imádságban kérte, tanítson bennünket arra, hogy ne tegyük nehézzé magunk esetleges önző szeretetével másoknak a helyzetét. Valaki úgy fogalmazódott, hogy miközben mi szeretnénk fittyet hányni a korlátozásokra, elfelejtjük azt, hogy ezzel fölöslegesen terheljük meg azokat az ápolónőket, orvosokat, akiknek aztán rengeteg dolguk lesz azzal, hogy bennünket életben tartsanak és ápoljanak. Olyan nehéz a szabadság lemondásának az értelmét megbecsülni, és azt komolyan venni. Másodszor hangzik el Izrael fiainak a szájából az, hogy azért hoztatok ki a szabadságra bennünket, hogy megöljetek. Kockázatos dolog szabadnak lenni, mintha nem lenne kockázatos rabszolgának lenni, vagy még kockázatosabb. Emeld fel a fejedet, és vállald a szabadságnak minden nehézségét és terhét, frissen győzd le azt, és utána sok örömöd lesz. Az egyiptomi szabadítás csodája legyen valamennyiünk számára a szabadság ünnepévé, szabadság mindenek felett. Azt mondják bölcseink, hogy nincs alternatívája a szabadságnak. Az embernek nem lehetősége, hogy szabaddá legyen, hanem kötelessége, hogy azért mindent megtegyen, és nem csak a maga szabadságáért, hanem a többiekért is. Gondoljunk Ézsaúra is, aki így adta el elsőszülöttségi jogát, mert fontosabb volt egy tál lencse a számára, bizony milyen sokszor adjuk el elsőszülöttségünket, szabadságunkat, méltóságunkat egy tál lencséért. Szabadságból a szolgaságba visszasüllyedő népek. Ó, bárcsak a mi népünk ne hátrálna meg, hanem választaná inkább ebben a nehéz helyzetben, ebben a rafinált nehéz helyzetben a szabadság rögösebb útját is. Biblia olvasó körünkkel Jobb történetét, Jobb könyvét olvassuk, nagyon tanulságos mű, a szenvedő ember miértjeivel, miért kell a jónak szenvednie, és miért van az, hogy ugyanakkor a gonoszok szerencsésebbeknek látszanak, és éppen a legutóbbi alkalommal most szombaton volt előttünk az a rész, Elihu, Jobb egyik barátja fogalmazza meg ezt az intő gondolatot. Így szól, vigyázz, ne pártolj a bűnhöz, ez a 36. fejezet 21. versében van, noha azt a nyomorúságnál jobban szereted. Azt mondják a Biblia magyarázók, hogy a legnagyobb csapás az ember számára a legnagyobb szenvedés, és Jobbnak is talán ez volt, azt, ha nincs telenné lesz, ha mások kegyelmére szorul, hogy a betegségnél, a gyásznál is nagyobb szerencsétlenség, ha az ember kimegy a piacra, és nincs a zsebében egyetlen fillér se, amivel valamit megvásárolhatna maga számára, és ez az, ami miatt az emberek olyan kétségbe esetten próbálnak meg a szegénység gondolatától szabadulni, és mohón halmoznak fel, akkor is, hogyha ennek semmi, de semmi értelme nincs, hiszen a halotti ingyen nincsen zseb, nincs, amit az ember ebből a világból elvihet a maga számára. Az örökké valóságban nincsen szükség arra, hogy kapzsi módon felhalmozzunk, és elvegyük másoktól a javakat. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, mondja Jézus a mi atyánk tanítása közben, és itt nem csak arról van szó, hogy naponként akarjuk megkapni Istentől a kenyeret, hanem arról is, hogy Istentől akarjuk megkapni. Jézus megkísértésekor az első a három közül. Ez a kísértés, a gonosz azt mondja neki, mondta, hogy ezek a kövek változzanak kenyerekké. És Jézus válasza, hogy távozz Sátán, mert meg van írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével is, ami az Isten szájából származik. Vagyis Istentől akarjuk elvenni akár az anyagi javakat is. Nem Istentől való az a rablás, az a mohóság, amellyel emberek nincstelenné tesznek másokat. A világ lakosságának a töredéke birtokolja a javak nagyobb részét. Sokkal nagyobb mértékben kellene részesedniük a munkásoknak a javakból. Lehetetlen dolog az, hogy munkahelyi szegénység van. Lehetetlen dolog az, hogy sokan azért vannak félretolva, és azért munkanélküliek, hogy a gazdagabbaknak sokkal több jusson. Lehetetlen dolog az, hogy emberek Magyarországon 21 néhány ezer forintból éljenek, vagy legyen sok-sok ezer olyan ember, akinek semmi, de semmi jövedelme nincs, hogy könyörögniük kelljen, hogy kiszolgáltatottak legyenek, hogy éhezzenek, ruhátlanok legyenek, hogy ne jusson nekik elegendő ivóvíz, hogy a gyerekek ne tudjanak megfelelő módon iskolába járni és kitörni tudás által a szegénységből. Te add meg a mi mindennapi kenyerünket, ami arról szól, hogy akkor jut másnak is. Ez a mindennapi kenyér, a manna, a mi ez kenyér, mert ezért manna, mert manhu, mi ez, kérdezgették egymást az emberek. Van, aki talált erre tudományos magyarázatot, ma is azt mondják egyes kommentárírók, hogy létezik egy bogár, amely megszúrja a tamariszkusz fának a levelét, és akkor képződnek ilyen kis apró fehér gömbök. Hát nagyon sok bogára és nagyon sok tamariszkusz fa levélre volt szükség, hogy körülbelül 1 milliónyi vagy 1,5 milliónyi ember, akik ott a pusztában vándoroltak, minden nap kenyérhez jussanak. Minden nap korán reggel föl kellett kelni, és sebesen kellett dolgozni, azért, hogy a nap feljövetele előtt összegyűjtsék ezt az élelmiszert. Állítólag létezik ma is, beduinok hasonlóképpen gyűjtik össze hajnalban a harmat idején ezeket a gríz-szerű apró képződményeket, és tudnak belőle mézes kalács ízű, szombati kalács, olyan ízű kenyeret sütni. Minden nap meg kellett tenniük ezt. Minden nap lépéseket kellett tenniük azért, hogy legyen. Nem tudtak felhalmozni. Istennél volt az ő kamrájuk, és Isten gondoskodott róluk, és megtanította őket arra, hogy a világ tökéletesen működne. szépen és megelégedésünkre működne, hogyha annyit vennénk el belőle, amennyi mindannyiunknak elég, és mindannyiunknak jut belőle. Ezért hát miért is zúgolódnánk? A szegény fáradt vándormadarak voltak azok a fűrjek, amelyek olyan erőtlenül szálltak le a tábor körül, hogy nem tudtak elmenekülni az emberek elől, akik összefogdosták őket. Ez az élmény egy napra szólt csak. A mohó embereknek állítólag ott az ige szerint már a fogok között megromlott a hús, nem tudtak betelni vele, és sokan bele is haltak ebbe a mohó zabálásba, nem tudunk más szót találni. Erre ez nem ismétlődött meg többé, de a mindennapi kenyér újra és újra a rendelkezésükre állt, hogy a végén Mózes elmondhatta azt, hogy gondoljatok csak az egész útra, amelyen végig hordozott benneteket Isten. Igen, voltak nehézségek, igen, néha megéheztetett és megszomjaztatott, de senki nem halt éhen és nem halt szomjan, csak próba volt ez. A nehézség, erre tanít Jób könyve is, erről beszélgettünk a minap is, bibliaolvasó barátaimmal, testvéreimmel, hogy az az új Elihunak a mondandójában, hogy a próbatétel nem Isten büntetése. Nem arról van szó, hogy az szenved, aki valami bűnt követett el, hanem a próbatétel által, mint ahogy ezt Tóth Árpád is megfogalmazza, az Isten oltókése, ezáltal jobbá válik a szív. Ilyen csodálatos dolog, hogy azok, akik nem keseredtek meg, azok, akik nem politikai számításra használják ezt a jelenlegi helyzetet, azok például ilyesmit találtak ki, ugye, hogy esténként 8 órakor álljunk ki az erkélyre, és ugyanabban az időpontban tapsoljuk meg azokat, akik a legnagyobb áldozatot hozzák azért, hogy a bajt elhárítsák a fejünk fölül. Ilyen csodálatos dolog, hogy a bajban tudunk tanulni. Vagy az én kedves rabbi barátom Radnóti Zoltán egy nagyon szép üzenetet küldött most a heti szakasszal kapcsolatban híveinek, és én is szeretném magam oda számítani ezek közé, és arról beszél benne, hogy most először fordul elő a modern Izrael történetében, hogy szombaton nincs piac, a nagy bevásárlóközpontok zárva tartanak, nem működik a színház és a kocsma, és az emberek kénytelenek otthon maradni, a családjukkal együtt lenni, szeretetben egy asztal köré leülni és bezárkózni, és ez az kellett, hogy ez a fájdalmas vírus megjelenjék ezen a világon. Bizony megoldható lenne enélkül is. Bizony talán lehetett volna a pusztai vándorlás szenvedések nélkül való is rövidebb is, de olyan nehezen tanulunk mi emberek. Az útmutató mai igehirdetésre kijelölt textusa a római levél 7. részéből való, annak is a végén található az a gondolat, ami emberi gyengeségünkről szól, és arról a munkáról, amit Isten végez azért, hogy nagykorúvá váljunk. S itt Pál elmondja azt, hogy gyönyörködöm ugyan az Isten törvényében, a belső ember szerint, de látok egy másik törvényt az én tagjaimban, amely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabul áld a bűntörvényének, amely van az én tagjaimban. Ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből. Hálát adok Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által, azért jól lehet én az elmémmel Isten törvényének, de testemmel a bűntörvényének szolgálok. Ott van bennünk ez a kettősség. A test törvénye, az abolátlan, a megfékezhetetlen, az önző, a magának való testi ember, és az Istentől kapott értelem, az ő lelke által kapott bölcsesség, amely ennek ellent mond, amely egyenesen oda vezet, hogy gyönyörködünk az Isten törvényében, hogy csodáljuk az önzetlenséget, csodáljuk az önfeláldozást, és mégis amikor a helyzet élessé válik, olyan nehéz ezeket az áldozatokat meghozni, mert az önző test ellenáll ennek. De milyen nagy dolog az, hogy Isten, ami számunkra maga megváltó kegyelméből lehetővé tette azt, hogy győzelmes életet éljünk. Igen, erre tanított bennünket ez a mai szakaszunk, hogy Isten azért vitte ki a pusztába, senki földjére, minnyájunk közös mezejére, a pusztába az ő népét, hogy tanúságokkal szolgáljon a mi számunkra is. Tanúságokkal arról, hogy nem csak kenyérrel él az ember, tanúságokkal arról, hogy jutnia kell a szomszédnak is a kenyérből, hogy a kenyeret apró kis gömbökként, kis grízgömböcskékként kell összeszedegetnünk, de mindenkinek jut elég, és legyen elég az a kevés, és tudjunk hálaadással élni. Igen, itt kezdődik valahol a mi nagykorúvá válásunk, a függőségből való talpra állásunk, hogy nem Egyiptom húsos fazekai után vágyakozunk, hanem összetudjuk szedni apró szemenként azt, ami elégséges, és tudunk egyedül Istentől, a szabaddá tevő Istentől függni. Mindannyiunkat áldjon meg az Úr, és segítsen meg, hogy legyünk nagykorúakká, legyünk a szabadság boldog birtokosaivá, és szabaduljunk meg a testiség kiskorúsító kényszerétől, az ösztöneinktől, hogy legyünk lelki emberekké, legyünk nagyokká, tükrözzük vissza Istennek a valóságát. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk. Mindenható és örökkévaló Isten, köszönjük neked a mennyből alászállott kenyeret, az igét is, és a testélet igét is egyaránt, és a tanítást arról, hogy nem csak kenyérrel él az ember. Köszönjük neked, hogy mindannyiunkat el és ki akarsz hozni Egyiptomból, a rabszolgasság, a függés házából, és nem akarod, hogy oda visszatérjünk. Könyörülj mi rajtunk, mert olyan nagy a kísértés, amikor próbák látogatnak meg bennünket, amikor alkalmasint nélkülöznünk kell, vagy mozgásunkban korlátozottak vagyunk, mint most a járvány idején. Segíts meg bennünket, hogy ne zúgolódni kezdjünk ebben a helyzetben, hanem tudjunk hálát adni. Tudjuk a zúgolódás ellenszerét megtalálni. És most is így adunk hálát azért, hogy van elég kenyér. Így adunk hálát azért, hogy te gondoskodni fogsz rólunk, azokról is, akik most elveszítik a munkájukat. Így köszönjük meg azokat, akiknek erre is volt gondjuk és ötletük, így Kocsis Andrásnak az ötletét, hogy akinek bőven van és több van, az adjon tizedet a többségéből. Áld meg azokat, akik ezt megértik, és nem maguknak akarnak felhalmozni, hanem gondjuk van azokra, akik szemenként szedegetik össze a mindennapi kenyérre valót, amit tudunk, te biztosítasz, ami számunkra. Köszönjük a mannát, a mihez kenyeret, és köszönjük, hogy mellettünk más is szedegethet, és mi ennek örülünk, és akarjuk ezt. Urunk, akarjuk ünnepelni, akarjuk a szabadságot, és akarjuk megőrizni azt. És így imádkozunk most, hogy ments meg bennünket az újabb függéstől, attól, hogy kiskorúsítsanak bennünket, és elvegyék szabadságunkat, magukról megfeledkezett uraink, akik el akarják javainkat is venni. Könyörülj rajtunk, hogy őrizzük a magunk és mások szabadságát a te dicsőségedre. Köszönjük neked, ami Urunk Jézust, aki ugyanerre a szabadságra hívott el bennünket, hogy ne a test uralkodjék felettünk, hanem éljünk a léleknek a szabadságában. És még egyszer hadd ismételjük meg, Urunk, a kérést, áld meg azokat, akik áldozatot vállalnak, értünk, másokért, mindenkiért. Áld meg szeretteinket, és őrizd meg őket. Könyörgünk azokért, akik a haláltorkában vannak, időseinkért, papáért és mamáért, hogy a drága kis unokák fogalmaznak. Mindannyiunkat a te szereteted, megtartó kegyelmed vegyen körül, és mi áldunk és magasztalunk téged most Bőtnek ebben az időszakában, előre ünnepelve az életnek az örömét, áldását, a feltámadásnak és az te öröki valóságodnak az igaz ígéretét. Köszönjük neked ezt, mindenható és örökkévaló mennyei atyánk. Amen.